Bújócska. Írta Szabó Tamás. Minden halál egy rádöbbenés az én tökéletes jelentéktelenségére és hiába valóságára. A haldokló megkönnyebbülése és passzivitása már annak jele, hogy tudja, nincs miért szomorúságot érezni. Hisz a hátrahagyott dolgok úgy, mint önmaga, a gyermekei, a szerelme, a háza, az ótója, a szuperlemez gyűjteménye, a kedvenc képregénye vagy az új versek első kiadása. Egy szóval a mindensége néhány semmit mondó részlete nem éri meg a bánkódást, hisz mindez semmi a végtelen létezés síkján. Gyermekkoromban, amikor a nyarakat kényszerűségből falun a nagymamámnál töltöttem, láthattam egyszer egy ilyen revelációt, egy hirtelen felismerést, mely során az illető ráébredt arra, hogy amit hátrahagyott, az oly kevés, mint amikor egy pillangó meglebbenti a szárnyát. Azon a nyáron nagypapám a nyári konyhában, a kis ágyon, a dekón haldoklott, és engem bíztak meg azzal, hogy az arcáról egy nagy légycsapóval hesegessem a legyeket. A legyek ott zsizsegtek mindenhol. Az ablakban, az asztallapján, és fekete szűnyekként ellepték a meszelt plafont is. Nagyapám lába lelógott a rövid ágyról, hosszú ember volt. Csupasz lábujjait a levegőbe merezgette türelmetlenségében. A nyári konyha falun egy kis egyszobás melléképület, tűzhelyjel, asztallal, kredenccel, vagyis konyhaszekrénnyel, és amolyan nyári rezidenciaként szolgált, hisz a nagy házat, a felső házat és az abban lévő tiszta szobát kímélni kell. Még akkor is, ha annak köves padlója, sötét helyiségei és lehúzott redőnyei csábítóan hűvöset teremtenek a hűségben. Azt, hogy nagyapám haldoklik, 12 évesen is megértettem. Soha senki nem mondta ki, senki nem is utalt rá. De elég volt sápat, megfeszült arcába pillantanom. És a ráncokból és árnyékokból kiolvashattam a közelgő vészjeleit. A teste üregeiből előgomolygó mély, sötét szag pedig megerősítette ítéletemet. És ehhez járult a hörgés, ahogy fekve, majd felfelülve kapkodva szedte a levegőt, hogy aztán az a hörgés fuldokló köhögésbe torkoljon, küzdelembe a tüdejét mind jobban elöntő vízzel. Nagyanyám nem bírta elviselni ezt a hangot sírás nélkül, ezért inkább fent főzött, a nagyházban. És ez idő alatt az én feladatom volt a haldoklás menetének felügyelete. Unalmas munka volt. Az egyetlen izgalmat a postásasszony jelentette, aki 11 körül ért az utcánkba, és ha épp volt új füles rejtvény újsága, bekiabált nekem. Én pedig rohantam nagymamámhoz pénzt kunyerálni. Mindig nagyon nehéz szívvel adott. Délután, az ebéd után a fullasztó meleg elől a felsőház hűvös szobáiban bujdokoltam. Mi a nyakkatonákkal játszottam. Órákig bámultam a félhomályban a derengő szentképeket. Azt vizslatva, Mária szája széle mosolyra húzódik-e. Vagy egymással ölelkező mesztelen emberpárokat rajzoltam, meglehetősen rossz anatómiával. Később, mikor enyhült a hőség, rákaptam, hogy kimenjek a határba. A falu szélére, a házak mögötti mezőkre, dombokra, és ott sétálgassak. Botommal, képzeletbeli Excaliburommal a bogáncsokat és a csalánt csapdosva. Így akadtam rá a házra, ahol az a furcsa öreg asszony élt, aki egy rövid időre a társam, talán barátom lett. Emlékszem, először csak bámultam a kerítésen át, ahogy kint ül, az árnyékban, az elvadult szőlőindák alkotta lugas alatt egy kis padon. Meghatározhatatlan korúfalusi vénasszony lila virágos otthonkában, arcán egy végtelenül bizalomkeltő és vágyakozó mosollyal. A Jancsi és Juliska jutott eszembe, de olyan verzióban, ahol a boszorkány jó. Amikor megkérdezte, kicsit károgó hangján, kérek egy cukorkát, mire bólintottam. Majd kiszáradt torokkal kinyitottam a nyekergő kaput és beléptem az udvarra. Felsandítottam a félig beroskadt tetőre, aztán csak vártam, míg visszajön, és kezembe nyomja a negrót. A papír beleolvadt a cukor húsába, és miközben meghámoztam, az öreg asszony kikérdezett. Ki vagyok, mit csinálok itt falun, és még azt is, hogy milyen tanuló vagyok. Első alkalommal még nem mentem be a házába. Megköszöntem a cukrot, majd hazamentem. Ahol persze nem mondtam mindenről semmit, mert egy gyerek az ilyesmit nem tartja fontos dolognak. Később pedig már valami furcsa dac miatt nem árultam el új barátomat nagyanyámnak, mivel az öreg asszony hamarosan életem része lett. A késő délutáni alkonyi időszak egyetlen társa, sőt, az egész nyáron, az egész faluban az egyetlen ismerősöm. Voltak persze gyerekek a faluban, a felső telepen, avagy a boszorádban, de őket nem ismertem. Sőt, féltem tőlük, mert vad, folyton káromkodó és verekedő lényeknek tűntek szememben. Ellenben az öreg asszony, aki sosem árulta el a nevét, valami különleges fényt adott a napjaimnak. Egy olyan titok és esemény lett számomra, ami csak ritkán adatik meg az életünkben. Leginkább még akkor, amikor felnőttként rejtelmes szeretünk van. Eleinte ugyanúgy játszódott le a rituálink. Elsétáltam a házához, beköszöntem a kapun. Ő a lócán ülve üdvözölt, behívott. Leültem elé egy kis fejőszékre, amelyet direkt nekem készített ki. Majd becsoszogott a házba a cukorkáért, és amíg elszopogattam, régi dolgokat mesélt. Az apjáról, akit egy tehen halára öklelt, villám sújtott a szerelmesekről, vagy a macskaként kísértő holtakról. Később jött az ötlet, mikor már kifogyott a történeteiből, avagy csak megunta a múltat. Csak ekkor találta ki, hogy bújócskázzunk. Eleinte nem értettem, hogy képzeli. Hisz végtelenül lassúnak tűnt. Meg a ház sem volt túl nagy, de belementem. Inkább az ő kedvéért, mint sem valódi kíváncsiságból. Elsőként ő bújt, és estig nem találtam meg. Feladtam és hazamentem. Másnap, ahogy lógóral benyitottam a kapun, nagyot nevetett rajtam és csak csóválta a fejét. Én pedig gyermekidővel revánsot akartam venni. Nem volt könnyű, mert a ház végtelenül egyszerű és puritán volt. Egy konyha oldalt belőle nyílt a tiszta szoba, melynek ablaka a dombokra nézett. Ebből pedig a kamrába lehetett jutni, ahol volt egy feljáró, nyikorgó létre a padlásra. A konyhából a másik irányba egy mosókonyha-szerű toldalék kapott helyet. Nagy, nehéz ajtajú szekrények voltak itt-ott, meg kisebb tárolók, és zavartalanul szövődő pókhálók is. Egy helyütt az ablak nyitva volt, talán már hónapok óta, mert a padlót száradt levelek borították. A kamra kitört ablakában pedig egy madárfészek barnállott. De mindez nem zavart, mert sikerült jó pár búvó helyet találnom. Például a konyhában az ablaknál, a függöny mögött, ahol a hátamra tűzött az alkonyi nap, és az üvegen túl csak a néptelen baromfi udvar volt. Csupa fű és dudva. Az egyik nagy szekrényben naftalin szagú téli kabátok közt. A kiságy alatt, ahol a falban egy egér család motozott. A tiszta szobában a kelengyés láda, egy tulipánokkal telepingált böhöm nagy doboz, és a bevetett, de már megsárgult, penészes dunyhájú ágy között. Az öregasszony persze mindig megtalált. Előtte kicsit motozott körülöttem, úgy tett, mintha nem látná kilógó sarkamat, domborodó hátamat, de aztán csontos kezével benyúlt a rejtekhelyemre, és megszorította a nyakamat. Ellenben ő sokszor úgy eltűnt, hogy fogalmam se volt, hol lehet. Végigkutattam a házat, míg a padlásra is felmentem, hol az agyagszakban darazsak döngtek a beroskadt tető végrésein át betűző fényben, de nem volt sehol. Ilyenkor kétségbe esettem, bolyongtam egy darabig, majd dacosan leültem a konyhában egy foltos, rozsdásnak tűnő székre, és keservesen kiabálni kezdtem, hogy előjöhetsz. Mire mosolyogva, örvendezve megjelent egy olyan helyiségben, ahol egyszerűen nem lehetett. Ahol mindent átnéztem előzőleg az utolsó szegletig. A kérdésemre, hogy hogyan csinálja, csak vállát vonogatta, és rejtelmesen bólogatott. De aztán eljött az a nap, amikor rájöttem a titkára. Épp én hunytam, és hangosan számoltam kint a ház falának dőlve. Majd megindultam befelé, mikor ótózúgás törte meg a tücskök és békák kórusát. A nagyszobába mentem. Annak ablakából néztem, ahogy a jármű a rossz földúton megáll a ház előtt, és egy idősebb férfi és nő száll ki belőle. Az öregasszony kilépett mögülem a szekrényből, ahol a kabátok lógtak. Megragadta a csuklóm és behúzott maga mellé. Szeme csillogott, mint aki új, még jobb munkát talált ki. És megértettem. Bújócskázni akar. De ezúttal ketten fogunk elrejtőzni. Behúzódtunk hát a ruhák alkotta rétegek mélyére, de az ajtót résnyire hagytuk, hogy lássuk, mi történik. Éreztem. Száraz kis madár kezével izgatottan megszorítja izzadó tenyerem, miközben lépések hallatszottak odakint, mert azok ketten bejöttek a házba. El sem hiszem, hogy már 4 éve, mondta egy férfi hang, majd bizonytalanul hozzátette. A tető összeroskadt meg egy viharban. Menthetetlen az egész. A nő sokáig nem válaszolt, csak cipője kopogott, majd valamivel zörgött. Aztán így szólt élesen, korholóan.
Ezt a széket lemoshattad volna. Rászáradt a vér.
Ne haragudj, de nem volt erőm, jött a dohogós válasz. A nő átsietett a látóterünkben. Idősödő, de filigrán, szépen öltözött asszony volt. Feltűzött szőkés hajjal. Kinyitotta a kamra ajtaját, felnézett a kitört ablakra.
Ott jött be, ugye?
Kérdezte csöndesen. A férfi mellé lépett, fél fejjel alacsonyabb volt az asszonynál. A meleg ellenére szürke zakót viselt, kerek feje egy sávban kopaszodott. Igen, és az üvegcsörömpölés elárulta. Állítólag nagyon megváltozott a börtönben. Vallásos lett. A nő lenézett rá, majd átfogta vállát, megszorította.
Vajon mi történhetett?
A férfi mélyet sóhajtott, majd eltávolodott az asszonytól. Felénk fordult, végre láthattam az arcát is, mert pont a szekrényre nézett. Talán felébredt az ajra.
Talán elbújt.
Oda, mutatott rejtek helyünkre, és megindult. Kinyúlt a szekrény ajtó felé, majd tétovázva megdermett. Vagy az ágy alá, fordult a dohos dúnya felé. A nő utána lépett, fehér retiküljébe kotort és cigarettát vett elő.
Szörnyű ez a dohos szag, mondta, miközben rágyújtott.
De még mindig jobb a bagótnál, zsörtölődött a férfi. Kiment, hangja távolabbról hallatszott. Akárhogy is, megtalálta. És aztán volt valami dulakodás, zörgött a székkel, majd a konyhai szekrényt nyitogatta. Az asztalon ott hevert a kés. Ha nincs ott, talán minden másképp alakul, de sajnos ott volt. E szavakra akaratlanul is ránéztem társamra a sötétben, és láttam, ahogy a szemében az a huncut csillogás elhalványul, és nem marad a helyét, csak a közöny. Olyan volt, mintha meghalt volna. Vagy ellenkezőleg. Mintha ő veszítette volna a szeretteit egy pillanat műve alatt. Odakinn a nő még mindig az ágyat bámulta, majd megfordult és ő is kifelé indult. De ekkor szeme megakadt a résnyire nyílt szekrényajtó. Odalépett és becsukta. De előtte még ezt mondta.
Nagyon sajnálom, hogy így kellett történnie. Én tényleg kedveltem édesanyádat.
Ott, a ránk boruló sötétségben éreztem, minden megváltozik. Hirtelen más lett köröttem a tér. Kitágult és végtelen és közömbös mélységek képződtek meg benne, ahol hihetetlenül jó búvóhelyeket sejtettem. De ez csak egy villanás volt, mert aztán más is történt. Kezemből eltűnt a keze. Vártam, míg pakolnak és rendezkednek. Hallgattam, míg megbeszélik, mikor kezdődhet a bontás. Majd figyeltem, ahogy kimennek a házból. Az autó hangját, a távolodó surrogást, melyet a kocsi kelt a magas fűben. És csak ekkor, mikor csönd lett. Ekkor jöttem elő a rejtek helyemről. Szólítottam őt, de nem jött válasz. Éreztem, üres a ház. De azért kötelességtudatból kicsit még kerestem. Végignéztem a kedvenc helyeit. Mikor meguntam, visszamentem a tiszta szobába, és mivel rendszerető gyerek voltam, becsuktam a szekrényajtót. Ekkor szólalt meg. Bentről, amit nem értettem, hogy lehet. De aztán eszembe jutott. Talán egy másik rejtek helyről osont át vissza a szekrénybe. Azt mondta, most már menjek haza, mert a nagymamámnak szüksége van rám. Így tettem. Hazabandukoltam az alkonyatban, néha vissza-vissza fordulva a romos ház felé. Mert most, ahogy felidézem magamban, már látom, amit gyerekként nem vettem észre. Azt, hogy az épület az elhagyatottság olyan stációjába lépett akkorra, honnan már nem volt visszaút. Aztán beléptem az udvarunkra. És nagyanyám ott ült, a nyári konyha lépcsőjén, és sírt. És én oda mentem hozzá, de nem tudtam, mit mondhatnék. A következő héten többször kimentem a barátom házához, de csak azért, hogy távolról figyeljem, ahogy a markoló nagy lendülettel bedönti a falakat,
megszüntetve azokat a fantasztikus búvóhelyeket, ahol az öregasszony szinte az örökké valóságig el tudott volna rejtőzni.